Köszönöm szépen. Az Úr Jézus áldjon meg titeket, szeretettel köszöntelek, Krisztus szeretetével. Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek titeket, a római levélnél, ott is az első rész 18. verséhez lapozzatok. A római levél első rész 18-as versétől a 23. versig olvassuk, egyébként pedig a 32. versig, ez egy elég egységes ige szakasz, de most a mai találkozáson reménység szerint ezekkel a versekkel tudunk foglalkozni, ha az időnk elég lesz rá. De mondom, mint ahogy említettem is, a 18. verstől a 32. versig ez egy egységes ige szakasz. Érdemes így végigolvasni otthon is, és így gondolkodni ezeken az igéken. Tehát római levél első rész 18. versétől helyeteken ülve kövessétek az Isten igéjét. Isten ugyanis haragját nyilakoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszó-mászók képével. Eddig az ige. Amen. Hát az első gondolatsor az Isten haragjával kapcsolatos, hisz Pál apostol éppen erről ír a római levélben, hogy Isten haragszik. Haragját mutatja meg a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Hát ez egy érdekes megközelítés, a haragvó Isten képe. Ha szavaznunk kellene, ki az, akinek Istenről eszébe jut ez a haragvó Isten, nem kell felemelni a kezedet, a haragvó Isten. Ki az, aki, ha valami csapás ér valakit, akkor arra gondol, hogy Isten megverte, Isten lesújtott rá, és hát biztos valami gonoszat vagy rosszat cselekedett. Nagy igazság ezzel kapcsolatosan is az, amit a népi bölcselet hordoz magában, mindenki magából indul ki. Azaz, amikor egy témával kapcsolatosan érzések támadnak bennünk, vagy gondolatok támadnak bennünk, azok táplálkoznak korábbi megértésünkből, tapasztalataimból, átélt dolgainkból. Ezért hajlamosak vagyunk, hogy ezek a korábbi tapasztalatok vallásos neveltetés, apa-fia vagy apa-gyerek kapcsolatban megélt dolgok, szemüvegén keresztül gondolkodjunk egy-egy bibliai igazságról, akár ebben az esetben a haragvó Istennel kapcsolatban, Isten haragjával kapcsolatban, nem ugyanaz a kettő, Isten haragja, vagy a haragvó Isten, mert néha az emberek, amikor Isten haragjáról van szó, akkor egy haragvó Istent látnak, aki gumibottal, vagy karddal, vagy szabjával, villámokkal és viharokkal lesújt az emberek világára, hadd szenvedjenek, majd megtanulják, hogy higgyenek én bennem. Tehát ez is egyfajta gondolkodásmód, és katasztrófából pedig egyre több van a világban, mert a bibliai proféciák teljesednek be ebben is. De vajon helyes a felfogásunk, amikor Isten haragjával kapcsolatosan érzések, gondolatok támadnak bennünk? Megvizsgáljuk-e, hogy miből fakadnak ezek a gondolatok, hogy igazak-e ezek a gondolatok, valóságos Isten képből fakadnak ezek a gondolatok, ténylegesen ilyennek mutatja be a názareti Jézus Krisztus, a mennyei atyát, amilyennek mi gondoljuk őt, amikor a haragjával kapcsolatosan olvasunk mondjuk a római levélben. A másik gyakori hiba, amely ezen a héten a fórum beszélgetésen is kérdésként felmerült, a beszélgetésben felmerült, hogy az emberek hajlamosak a sátán által elkövetett gonoszságot Isten rovására írni. Sátán sok gonoszságot megcsinál és művel a világban, és nagy taktikája, hogy Isten kezdi vádolni ezek miatt a világban. Vagy olyan is előfordult, hogy az ember nem is törődik Istennel, megy a maga feje után, bajba kerül, és aztán pedig Isten kezdi okolni azért az állapotért, amivel belekerült, belenavigálta magát. Hát találtam egy protestáns teológustól egy írást, nagyon elgondolkodtatott, és sokat segít, azt gondolom nekünk is, hogy az Isten haragjával kapcsolatosan helyesebb megértése jussunk. Humakel protestáns teológus következőt írja Isten haragjáról gondolkodva. Azáltal, hogy haragvó lesz, akarja Isten értésünkre adni, tehát azáltal, hogy haragvó lesz, Isten akarja értésünkre adni, én forrón szeretlek benneteket. És éppen ezért szenvedek a ti hitetlenségetektől. Én teljesen akarlak titeket, és éppen ezért fájdalmat okoz a félszívűségetek és a megalkuvásotok. Én a szívemet teszem ki értetek, és éppen ezért szenvedést okoz az a néhány morzsa, amivel ti letudjátok az én dolgaimat. Ennyire komolyan vesz bennünket Isten. Ennyire fontosak vagyunk neki, hogy haragossá lesz, ha félváról vesszük szándékait, és a magunk feje után megyünk. Ha viszont Isten közömbös maradna, ha hidegen hagyná mindaz, amit mi teszünk, és megengedünk magunknak, ha egykedvűen szemlélni jó tetteinket és gonoszságainkat, az azt jelenteni, hogy valóban közömbösek vagyunk neki. Hogy a legcsekélyebb érdeklődésem tanúsítja irántunk. Isten azonban felénk fordul, haragvó szeretettel és szerető haraggal. Nagyon jó ez a megfogalmazás. Miért haragszik Isten? Mert nem közömbös irántunk. Miért háborodik fel Isten az istentelenségünket, a bűneinket, a hitetlenségünket látva? Mert nem vagyunk közömbösek neki. Nem mindegy, hogy mi lesz velünk. Mert törődik velünk, mert fontosak vagyunk számára. Mert Krisztus az életét adta értünk. És Isten nem felülről szemlél bennünket, nagy közömbösen, szotyolázva, hogy hát majd elpusztulnak szegények. Megérdemlik. Hanem, ez, és a Biblia több helyen hozza ezt a képet. Maga a názareti Jézus is beszél erről, a Máté evangéliumában, megmutatva a szövetséges Isten, a szövetséges népe felé való szeretetét. Gyönyörű kép, azt mondja az Úr Jézus a Máté 23:37-ben. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldöttek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Megrendítő. Jön a názareti Jézus, ott van a szövetséges nép, új szövetségi értelemben a keresztény közösség, ugye az ószövetségi nép előképe az új szövetségi népnek, és keresi az ő népét, eljön az Isten fia, már nagyobbat nem tudott küldeni az Isten, küldte korábban a szolgáit, sorra-sorra, évszázadokon keresztül, újra és újra hullámokban, nem fogadták el, elutasították többeket, megöltek közülük. Azt mondta az atya, na talán a fiamat meg fogják becsülni. Van is egy példázat az Úr Jézusnak erről. De nem, elutasítottátok, azt mondja, nem törődtetek vele. Pedig azt mondja, én ilyen féltékeny szeretettel, ilyen finom szeretettel, mint egy tyúk a szárnya alá gyűjti a csibéit, és ott melegíti, hogy ki ne hűljenek éjszaka, hogy köré gyűjti, talán filmeken láthatok még ilyet, én még valóságban is vidéken nőttem föl, ez a kép nekem megvan, de feltétlenül a picike, a törékeny, a kiszolgáltatottat védi, a nagyobb, az erőteljesebb, és oltalmat kínál neki a szárnya alatt. Tehát ez a kép jelentősége. Hívtalak magamhoz benneteket, hogy oltalmat találjatok nálam. De ti nem akartátok. Aztán Jeremiás, megint csak Istenről, És ez meg ószövetségi jelentés. Jeremiás ráadásul olyan profétája volt Istennek, akit nem fogadták el a isteni kijelentést. Tehát ő az a proféta volt, amiről a názareti Jézus mondja, hogy küldtem hozzátok az én szolgáimat, a profétákat, de nem hallgattatok rájuk. Jeremiás által mondja az Isten ennek a makacs, merev, keményakú népnek, hogy ha Jeremiás 13-17, ha nem hallgattok rám, titkon sírni fogok kevésségetek miatt. Áradnak könnyeim, húl szememből a könny, mert fogságba kerül az úrnyája. Isten végtelen szeretete. Megdöbbentő. Amikor Isten haragszik, azért haragszik, mert rossz nézni neki, ahogy élünk. Rossz nézni neki, ahol tart az életünk, ahol tart az emberiség sorsa, élete, hogy fut a szakadékba a szekér, és egyre megveszekedettebben. És fáj neki, hogy a nép, amely az ő nevéről neveztetik, foghegyről, félváról veszi az ő szeretetét. Belérte mindannyiunkat, és amikor a római levél ezen szakaszán a következő verseit vizsgáljuk, és súlyos bűnökről fogunk olvasni, akkor nagyon fontos, hogy vegyük ki a szálkát. Pontosabban a gerendát. Bocsánat. A gerendát, mielőtt a szálkát kivernénk mások szeméből. Hogy nagyon fontos az a lelkület, amiről Jézus azt mondja, hogy itt van ez a bűnös vámszedő. Ez a mellét verve még a szemét sem meri az égre emelni. És azt mondja, én bűnös ember vagyok. És itt van a másik, az önigaz, az öntelt, aki mások, a másikhoz viszonyítja magát, hogy nem vagyok olyan, mint ez. Hogy külön vagyok. És Istennek rettenetesen fáj, amikor a népét látja, hogy bolond. Bolond, megveszekedett bolond. És nem értékeli Istennek ezt a nagy szeretetét és nagy kegyelmét. Tehát amikor Isten haragjáról szól a Biblia, akkor sokkal inkább szól a szeretetéről. Hogy ő nem közömbös, és igenis törődik velünk. És igenis nem vesz félvára bennünket, még akkor sem így veszük őt. Mert hányszor van, hogy így veszük? Valljuk meg őszintén. Hányszor? Tegyük a szívünkre kezünket. Mi váltja ki Isten haragját? Le van írva itt az ige szakaszban. Azt mondja a Biblia, hogy a hitetlenség például. A hitetlenség kiváltja Istennek ezt a típusú haragját. Úgy is lehetne fordítani a hitetlenséget, hogy istentelenség, Isten nélküliség. Azaz, amikor valaki nem bízik Istenben. Nem veszi őt figyelembe, hanem hitetlenül elfordul tőle. Amikor nem hisz Istenben, hanem helyette, és néha azzal szemben inkább a saját gondolatait, hogy Isten ellenségének, a sátának véleményét, csábító szavát fogadja be. A gonoszság, az Istenfélelem hiányát jelenti az ember életében, és konkrétan a gonoszság, ami az Istenfélelem hiányából ered az ember életében, utat ad a jogtalanságnak, az igazságtalanságnak, mindenféle gaztetnek, gonoszságnak, álnokságnak, hamisságnak. Ezekkel az emberek egymásnak nagyon sok kárt és fájdalmat tudnak okozni. Az örömnek sokszor még nem is kell beleavatkozni. Elég csak két ember a házasságban. Elég csak két ember egy munkahelyen. És annyit gyötrik egymást, az örömnek már dolga sincs, már munkanélküli. Annyi fájdalmat okoznak egymásnak, egyik ember a másiknak. És mikor jól tönkretette a kapcsolatot, akkor maga is elkezd szenvedni. Az ördög elmehet szabadságra. Az emberek elintézik. Istentelenségből fakadóan mindezek megjelennek az emberek életében. És sok-sok gonoszság következik, és sok fájdalom, sok szenvedés, amit okozunk egymásnak. Aztán mondja, hogy miért haragszik még Isten? Aztán mert feltartóztatják az igazságot. Az igazság kifejezés a Bibliában meg van személyesítve. Természetesen jelent ige igazságokat, de megszemélyesítve van egy neve. Hogy hívják az igazságot megszemélyesítve? Jézus Krisztus, azt mondja az Úr Jézus a János 14.6-ban. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Azaz feltartóztatni az igazságot azt jelenti, hogy elutasítani a megváltó Jézus Krisztust. Krisztusnak ellenállni. Egyik értelemben. Az igazság akadályozása, az igazságnak való ellenállás valami olyasmi, mint amikor süllyed a hajó, szól a sziréna, és a hajó legénysége osztja a mentőmellényt. Hogy így tudod túlélni. Vedd fel a mentőmellényt, el fog süllyedni a hajó. És valaki azt mondja, köszi, nem kell. De ennél sokkal nagyobb bolondság. Még ennél is sokkal nagyobb bolondság, mert Krisztust elutasítani azt jelenti, hogy elutasítom az élő Istennel való személyes közösség lehetőségét, a bűneimnek a bocsánatát és az örök életet. És ezáltal, mivel én elutasítom az igazságot, azaz Jézus Krisztust, és így elutasítottam az Istenről a személyes közösség lehetőséget, és a bűnbocsánatnak kegyelmét, elutasítottam az örök életnek az ajándékát. Tehát ellenállni az igazságnak, persze, hogy haragszik az Isten. Amikor azt látja, féltékenyen haragszik az Isten. Értitek? Nem egy önző, egocentrikus harag ez. Nem az, hogy bosszantasz, elegem van belőled. Mi így szoktunk haragudni, igaz? Elegem van már belőled. Már megint ezt csinálod. Isten nem ez, Isten, mert nem ez van benne, és mi azért gondoljuk, hogy Isten ilyen, mert mi ilyenek vagyunk. Javíthatatlanul ilyenek vagyunk. Újra és újra ilyenek vagyunk. Még a saját gyerekeinkkel kapcsolatban is ilyenek vagyunk néha. Bosszant bennünket. De Isten féltékenyen szeret. Azt mondja, el fogsz veszni. Nem érted? El fogsz veszni, tönkre megy az életed. Tönkre megy a házasságod. Tönkre mennek a kapcsolataid. Nem érted? Aztán az igazságnak való merev ellenállás jelenti azt is, hogy az ember elkezdi mentegetni magát. Felmenteni magát. Nem szembenéz a bűneivel, és engedi, hogy meggyőzze a Szentlélek a bűnei tekintetében, hanem kidumálja, kimagyarázza. Én nem vagyok olyan rossz. És szépíti, finomítja a dolgokat. Ellenáll az igazságnak. Ahogy, hogy engedné, hogy megítélje az Isten, és megtérésre szabadítsa meg az Isten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. És engedne a Szentléleknek. Ellenáll a Szentléleknek. És kidumálja, kimagyarázza, megkeményíti magát. És hadd mondjam nektek, kedveseim, hívők bűne is gyakran lehet ez. Amikor magunkat megkeményítjük az önigazságunkba, és azt mondom, én jól vagyok, én hívő vagyok, én gyülekezetbe járok, én imádkozok, én olvasok Bibliát, és elkezdenek beleférni dolgok az életünkbe. Amik által kiraboltak vagyunk, megfosztottak vagyunk, amik nem az Isten tiszteletnek a lelkületéből fakadnak. Ellenállni az igazságnak. Haragszik ebben az értelemben, ahogy már néztük az Isten. János evangéliumában olvassuk az Istennek a szeretetét, és megmenteni akaró szeretetét, de ugyanakkor nem az igazságot elmaszatoló szeretetét. Tehát az Istenben ez valahogy egyensúlyban van, az igazsága, a szentsége és a szeretete. Azt mondja a jól ismert igevers, a János 3.16 és a 14-es vers, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy szeretetéből adta egy szülött fiát értünk. Hogyha hiszünk ő benne, ne vesszünk el, örök életünk legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút ebbe a világba, hogy elítélje a világot, hanem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy megmentse a világot általa. De az emberek azt mondja, nem jönnek a világosságra, mert jobban szeretik a sötétséget, a bűneiket. Ki ne derüljön, hogy hogyan élnek. Látjátok, az ellenállás az igazságnak, vagy az igazság befogadása, elfogadása közötti jelentős különbség. Azt is mondja Pál apostol ebben az ige szakaszban, hogy Isten megismerhetővé tette önmagát. És most egy bejátszást hallgassunk meg, lesznek kiírva igeversek is.
Azt mégsem képes. Nézem az égen a fények, mint millió évekkel ezelőtt induló képe, csillagokról, bolygókról, holdakról, elszédülök a gondolattól, hogy nincs vége. Értelmem véges, mégis érti, hogy van végtelen, de felfogni azt mégsem képes. Tudom, hogy van mindig egyel több, soha sincs vége, mégsem értem. Értelmem véges, mégis érti, hogy van végtelen, de felfogni azt mégsem képes. Nézem az égen a fények, mint millió évekkel ezelőtt induló képe, csillagokról, bolygókról, holdakról, elszédülök a gondolattól, hogy nincs vége. Értelmem véges, mégis érti, hogy van végtelen, de felfogni azt mégsem képes. Talán véletlen lenne,
köszönjük szépen az Úrnak meg Armannak ezt a dalt. Hogy is olvastuk? Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma is, istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Pál apostol és Barnabás Lisztrában szolgálnak, hirdetik az evangéliumot, ott van egy születésétől fogva sánta ember, és érzékelik, hogy hit támad ennek az embernek a szívébe, és Jézus nevére meggyógyul a sánta. Hát a helyi főpap, ott Zeusnak a papja azt mondta, az Istenek látogattak meg bennünket, mivel Pál prédikált, őt Hermésznek nevezték, Barnabás meg Zeusnak, ki is lehetne más. És akkor gyorsan setébe azt akarták, hogy a Zeus templomnál áldozzanak állatáldozatot számukra, és tartsanak egy nagy lakomát a földre jött istenek, mert meglátogatták őket az istenek. És akkor hát közéjük szaladnak Barnabás és Pál, és ezt mondják. Barnabást, ugye Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szójúvő. Ő, mondják ők, az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt, és szívbéli örömöt is. Tehát mit mond Pál apostol és Barnabás ezeknek az embereknek? Hogy az Isten jóságát megtapasztaltátok. Ebből fölismerhettétek volna, hogy van Isten azon túl, akiket ti hoztatok létre. Van egy mindenható, egy teremtő, egy alkotó, aki ura az időknek, az időjárásnak és a teremtett világnak is. A Isten szándéka tehát a teremtett világgal egyértelmű a Biblia alapján, hogy világossá váljon minden ember számára a teremtett világ által az isteni hatalma, örök hatalma és istensége. Tehát azt mondja, hogy maga a teremtett világ prédikál. A teremtett világ ige hirdetése pedig arról szól, hogy Isten, aki alkotta ezt a világ mindenséget, annak örök hatalma van, és ő az Isten, nincs más Isten rajta kívül. Az embernek egy dolgot kell tenni az ige alapján, hogy felismerje a mindenható Isten létezését, Pál ezt pedig így írja, alkotásait értelmesen kell vizsgálnia. És ha értelmesen vizsgálja az alkotásait, akkor következményképpen átéri, hogy rádöbben, hogy van Isten. Létezik alkotó és létezik teremtő. Az értelmes vizsgálat kifejezés egyébként azt jelenti, hogy ért, megért, felfog, gondol valamire, gondolkodik, elképzel valamit, elgondol valamit. Tehát alapvetően arról van szó, hogy csupán meg kell állni, végig kell gondolni, hogy lehetséges-e az, hogy mindaz, amit itt látunk, vagy az ember személye, komplikáltsága, látás, szaglás, ízlelés, tapintás, az mind-mind a véletlen szüleménye? Talán véletlen lenne? Ahogy a dalban is hallottuk. Nyilvánvaló, hogy nem. Nyilvánvaló az alkotásból a teremtő intelligencia, a teremtő létezése. És nem is ez a kérdés, hogy felismerik-e az emberek Isten létezését, hanem a kérdés az ige szerint az, hogy imádják-e Istenként. De nem az a kérdés, hogy az ember elfogadja-e, hanem hogy tiszteli-e, imádja az Istent Istenként, mint alkotóként és teremtőként, az ő alkotó és teremtőjeként. Nagyon érdekes az is, hogy ez a kifejezés, hogy értelmes vizsgálat, ez passzív alakban áll. Azaz nem valamilyen tudományos kutatás útján jutunk el végkövetkeztetésre, hanem pusztán szemlélünk valamit, és az olyan hatással van ránk, hogy ráébredünk, hogy van teremtő. Tehát nem kutatás eredményképpen mondjuk ki magunknak, hogy van teremtő, hanem pusztán, hogy megnézzük a teremtett világot, és szemléljük a teremtett világot, pusztán elgondolkodunk rajta, és ez már önmagában visszahatásként nyilvánvalóvá tesz az ember számára, hogy létezni kell alkotónak, teremtőnek, hogy van Isten. Nem kell tudósnak lenni. Ahhoz, hogy az ember fölfogja és megértse, hogy van Isten, mert ráhat, pusztán, ha nem szaladsz és nem rohansz az életben. Csak megnézed egy Jóos Petinek a képeit, eszembe jutott, igen, akkor azt mondod, hogy csodálatos, óriási, fantasztikus, nagyszerű az Isten. Van Isten, aki teremtette a világ mindenséget. Itt meg kell állnom egy percre, mert van tudósoknak egy csoportja, akik egy mozgalomnak részesei, ezt a mozgalmat úgy hívják, hogy intelligence design, tehát tervező alkotás, ők odáig jutnak el, és abban konszenzus van, hogy létezni kell valakinek, vagy valaminek, aki a teremtett világ mögött áll, mint alkotó. Na most ezt mondhatnánk azt, hogy ó, de jó, csak kevés. Kevés, mert önmagában az, hogy elfogad, hogy van alkotó, még nem üdvözít. Még nem a megérkezés. Mert a Biblia azt mondja, hogy nem tisztelték, nem imádták őt Istenként. És ez a probléma. És a meglátni kifejezés is passzív alakban van, tehát szintén ráhatásról van szó. Tehát szemléled a világot, a teremtett világot, önmagadat, és ráébredsz, hogy van alkotó és van teremtő. Ha engeded magadat egy picit is szemlélni, elgondolkodni, és nem szaladsz tovább megveszekedett módon. No, Pál apostol, amikor beszél itt a filozófusok gondolkodásáról és kutatásairól, bölcselkedéséről, itt az ige szakaszban nem véletlen, hogy ezt mondja, hisz maga a görög filozófia az pákorát megelőző évszázadokban is rengeteg erőfeszítést tett a világ eredetének megértésére, magyarázására. Sokféle elképzelés volt, amit papírra vetettek, és amit tanítottak az elemekből, az atomokból, és sokféle következtetés jutottak, hogy de mindenképpen elfogadták, hogy létezni kell valami nagyobb erőnek és hatalomnak, mint amit mi látunk, amelyből előállt és létezik a látható világ. Odáig jutnak el görög filozófusok pár korát megelőzően is, hogy az Isten egynek kell lenni, és az Isten pedig szellem. Tehát maga a görög filozófia eljut arra, hogy a teremtőnek szellemnek kell lennie, nem anyag, nem olyan, mint a görög istenek, hanem sokkal hatalmasabb annál. Szellem, személy, és egy, nincs több Isten, csak egy van. És mégis azt mondja Pál apostol erről a filozófiáról, hogy hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Ha a görög filozófiával foglalkozik valaki, olvasson utána, egészen vad dolgokat lehet olvasni egyébként, de nyilvánvalóan keresték a megértést, próbáltak szerezni a világ keletkezésével kapcsolatosan. Isten létezésének tehát felismerése önmagában nem jelent Isten ismeretet is, igaz Isten ismeretet is. János evangéliuma következőképpen fogalmaz, János 12:44-ben. Jézus felemelte a hangját, és ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Aki lát engem, az látja azt is, aki engem küldött. Oda János 14:9-ben Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te? Mutasd meg nekünk az atyát. Azaz, Isten megismerni Jézus Krisztus által lehet. Ő hozta el, ő mutatta be az atyát. Nélküle nem lehet igaz Isten ismeretre jutni, csak is az evangélium által Jézus Krisztusba vetett hit útján. Korunk báványai. Hát ugye nyilvánvaló, hogy ma legkevesebb az, hogy az emberek fognak egy bicskát és faragnak egy bávány maguknak. Nem? Ez ritka. Ismertek ilyeneket, hogy otthon azzal tölt az idejét, hazamegy melóból, és mindig farag egy kicsit a báványom. És akkor félkész állapotában, és leborul előtte, és akkor megcsinálj szertartást. Ez ritka, nem? Pákorában ez gyakori volt. Tere voltak ezekkel a kultuszokkal ezek a népek, és különböző báványtemplomokat állítottak, és ott imádták azokat az isteneket, akiket ezek a szobrok személyesítettek meg. Tehát, hogy mondja az írás a 22-23-as versben, aki azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszó-mászók képével. No hát mivel cseréli fel a mai ember az Isten tiszteletét, az Isten imádatát? Az ember alapvetően az embernek azzal kell szembesülnie, hogy imádatra van teremtve. Mivel teremtmény, imádó lény. Valakit vagy valamit mindenképpen szükséges imádnia, mert nem tud létezni imádat nélkül. Akkor is, ha kimondja, hogy imád valamit, és akkor is, ha nem akar tudomást venni róla, valamit vagy valakit imádnia kell, mert így tud működni, így tud létezni. Gyakori imádom, ugye? Imádom. Nyilván nem hívő emberek szokták ezt mondani, már óviba is a keresztény gyerekek mondják a többinek, hogy figyelj, nem imádjuk csak az Úr Jézust. Hát nyilván ezeket még azért mondják, mert hallották otthon, aztán majd később már maguk is megértésre jutnak, hogy mit is jelent, mi a különbség, szeretni valamit, vagy imádni valamit, hogy kinek szól az imádat, és mit jelent az, hogy teljesen átadom magam valaminek. Az imádat egyébként ezt jelenti, teljesen átadom magam valaminek. A szolgálatára, annak hódolok, arra tekintek, azt határozza meg az életemet. Ez jelenti az imádat valójában. Az ördög jól tudja, hogy az ember imádó lény, és nem tud létezni imádat nélkül. És vagy a megváltó Krisztus fogja imádni az ember, és ezáltal mindenható Istent, az atyát, aki kizárólagos imádatot kér, nem osztozik senkivel. Tehát a szívünkön az Isten senkivel nem hajlandó osztozni. Olyan nincs, hogy az ember meg akar tartani magának valamit az életében, amit ő úgy megtart magának, meg akarja az Úr Jézust is még behívni oda, nem fog bemenni. De nem fog közösködni, nem osztozik a bálványokkal az Úr Jézus. Tehát vagy teljesen neki adjuk az életünket, és a megtérés ezt jelenti, hogy az ember 180 fokos fordulatot vesz, elfordul a régi életéről, és egészen átadja magát Jézus Krisztusnak. És több embernek itt okoz, ez okoz gondot. És az igaz, a tiszta evangéliumot, mikor hallják az emberek, ezért nehéz megtérni. Az könnyű, hogy csatlakozz hozzánk, mi nagyon szeretünk, nem kell megváltoznod, mi nem akarunk megváltoztatni, hát mi nem akarunk megváltoztatni, de akarjuk, hogy megváltozzál. És hiszük azt, hogy Isten meg akar változtatni, és meg is tud téged változtatni. És ha meg nem változol, és nem teremed a megváltozás gyümölcsét, nincs közöd az Úr Jézushoz. De magadat nem tudod megváltoztatni, ezért Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy téged megváltoztasson. Ez az evangélium. Hogy ez a megváltozott életnek a gyümölcsei nyilvánvalóvá teszik azt, hogy te szívedben Jézus Krisztus él. Nem jelent ez, hogy tökéletes leszel. De nyilvánvalóvá válik, hogy Krisztus a szívedben él. Vagy a szívünkben él. Tehát ő kizárólagos imádatot kér, nem osztozik senkivel, mert megmenteni az ember csak így lehet. Félig nem lehet megmenteni valakit. Mint egy fúdolgót se lehet csak a kezét megmenteni. Sokat érne vele, ugye? Hát, kiszakítottam a kezét, itt van. Az egész szemben megfulladt, de megvan a keze. A morbid, na de néhány ember így akar megmenekülni. Jézus maga mondja, inkább fél szemmel, vagy fél kézzel, vagy fél lábbal menj a mennyországba. Tehát inkább hagyd veszni, ami akadályoz, csak menekülj meg! Az ember valakit, vagy valamit imádattal fog csodálni. Szolgálni fogja, és abban fog reménykedni. Akit imád az ember, és amit imád, a reménysége is abban van. Valaki ezt mondta, az ember javíthatatlanul vallásos, azaz ott él a szívében az Isten hiánya. Ugye Pascalt sokszor idéztük már, a híres francia tudós, aki megtért, újjászületett, ezt mondta, minden ember szívében van egy Isten alakú vákum, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten tölteti be azt Jézus Krisztus által, ő benne magát kinyilatkoztatva. Az ember rendkívül találékony. Calvin azt mondta erre a báványgyártásban, Calvin azt mondta, hogy az emberben működik egy gyár, egy factory. Tehát mondjuk nagyon, ugye Debrecen iparosodó város, sok gyár épül, de az iparosodás korát az ember jócskán megelőzte, mert az ember szívében van egy bálványgyár. Tehát sorozatgyártásban képes legyártani az újabb és újabb prototípusait a bálványainak. Calvin ezt megállapította. Ma ugye nem csinálunk szobrokat, de készítünk a hiúság és vásárlás kultusz helyét. A modern katedrálisokat, a plázákat, az emberek oda mennek tisztelni, imádni a hiúságot, a divatot, egy életstílust, egy életfelfogást. Plázázok képesek vasárnap gyerekükkel együtt sétálni a plázába, a katedrálisba, a bálvány templomba. Az emberek imádnak futballcsapatokat, futballsztárokat, hogy csak egy másikat említsek. Akkor 2000-es évek elején kint voltam Angliában, és ott találkoztunk a baptista lelkésszel, aki sportlelkészként a Manchester Unitednál igyekszik az evangéliumot hirdetni. Bementünk a VIP páholyba, és szembe a VIP páholya ki volt írva nagybetűvel, Manchester United, the religion. A Manchester United, a vallás. Ezt látjátok ott kiírva. Manchester United a vallás, a futball stadionok, Isten tiszteleti helyek, emberek számára. Imádják, rengeteg pénzt, energiát fektetnek be, hogy az ő által imádott futball csapatot elkísérjék. Én szeretem a futball, de nem imádom. Bármikor kiadjuk egy futball meccset, ha az Urat szolgáltam helyette, és azt kívánja. Nem függök tőle. Nekem a sport az maximum hobbi, ami alá van rendelve a Szentlélek uralmának. És igyekszem ott is tartani. És akkor azt olvassátok még egy másik bolinón itt. Manchester United is my heaven. A Manchester United az én mennyországom. Az az, amikor győz a csapatom. Az én bábányom győz. Fel vagyok villanyozva. Lehet, hogy ezért nem engedi Isten a magyar válogatottnak a sikereket. Komolyan. Komolyan mondom. Tehát egyszerűen hihetetlen. Tehát ilyen balegságokat elkövetni, mint legutóbb is, hihetetlen. És ebben elgondolkodtam, amikor ezeket az égeket amelyeztem, visszagondolva, hogy milyen eufória volt a Európa bajnokság sikereinél, amikor 16 közé jutott a válogatott, hogy milyen eufória volt, milyen mindenki jól érezte magát. Az emberek zászlókat dugtassak az autóikra, felvonulásokat tartottak Budapesten. Hányan mennek el Isten tiszteletre? De komolyan elgondolkodtam rajta. Ugyanis a Magyarországon valahol ez az aranycsapatnak a feelingje még mindig ott benne van. És felépülnek a hatalmas stadionok, mint modern korunk Isten tiszteleti helye. Én nem mondom, aki meccsre jár, az mind imádja a csapatot, ne értsenek félre. De értsen, biztos van egy jó adag közösség, sok ember, akinek ez adja a boldogságot, a reményt. Gólt rúgtak, győztek, bajnok lett a Ferencváros. Vagy a DVSC. Kijutottunk, bejutottunk, legyőztük a románokat is. A románok minket. És akkor ez adja az életérzést. Különös, modern korunk báványai. Szolgálunk ezeknek? Ezeknek szolgálunk-e? Hogy az élő Istent szolgáljuk. Felsorolni is lehetetlen azt a bávány dömpinget, amit az ember képes csak a 20. században, de napjaimban is gyártani maga számára. Elvakultan imádják az emberek a maguk választotta isteneket, a pénzt, a hatalmat, a nemzetet. Itt van a nemzet, vagy nemzeti szocializmus, ugye a fasizmus, amiből kinőtt. A nemzet, mindenek felett. Lehet, válhat a nemzet istenné. Válhat a magyar föld istenné. Már úgy kezdenek beszélni róla, mint a Isten lenne a magyar föld. Nem, mint valami, amit Isten adott nekünk. És Isten előtt felelünk azért, amit kaptunk, és számot adunk, hogy sávvágodunk vele. Vagy hogyan szolgálunk azok felé, akik egy nyelvet beszélnek velünk, mert nincs a nyelvnek akadálya. Saját nyelvemen vagyok legjobban képes kifejezni az érzéseimet, az érzelmeimet, a gondolataimat. Volt lehetőségünk a sátornál angol nyelven próbálkozni, tanúbizonságot tenni Jézus Krisztusról. És csak a hallgatók tudják azt, hogy mennyire sikerült átadni, de lehet csak az élő Isten tudja egyedül, ami a szívünkben van. Tehát van egy felelősségünk a nemzettársaink felé, de nem lehet a nemzet Isten. Nem lehet egy párt vallásunká. Nem kérheti az ember imádatát egy párt. A kommunizmus ezt kérte, az egész embert kérte. Lehetünk önmagunknak báványai, lehetnek gyermekeink báványaink, és megterheljük őket ezzel. Lehet a társunk, vagy az autónk, és tehát számtalan, tehát ezt mondom, képesek vagyunk kimeríthetetlen ötletekkel előállni. Akik ott voltatok a csendes hétvégén, egy pár szót szóltunk erről, de fontosnak tartom, hogy itt, ezen a ponton elhangozzon itt is. A kommunizmus szellemisége, vagy szelleme. Világos kijelentése van az Úrnak arra nézve, hogy Magyarországon ez a szellemiség még mindig befolyásolja az embereket. És a magyar emberek jelentős mértékben akadályozza az élő Istenbe vetett hitben, a megtérésben, a Krisztusba vetett hitben ez a szellemiség. Sőt, gyülekezeteket bénít le, ahol soha nem néztek szembe azzal a megalkuvó magatartással, amelyet a kommunista rezsim idején megalkuvó módon Krisztus megtagadva elkövettek. Vigyázzatok, senki felett pálcát ne törjetek, főleg akik még nem voltatok hívők, vagy nem voltunk hívők akkor. Tehát ezt nagyon óvatosan mondom, nem ítéletképpen mondom, hanem problémaként. amivel szembe kell nézni, és le kell győzni ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni Magyarországon. A csendesítvén kettőt említettem, de a teljes igénye miatt itt mind a három vallási hittételt említeni fogom. A kommunizmus vallásának, mert az is egy vallás, imádatot kíván, hittételei. És ami ugye megbefolyásolja az emberek gondolkodását. Az egyik a materializmus. Abban hinni, amit látunk, meg tudunk fogni, csak az anyag a létező, az anyag a valóságos. Mennyire földhöz ragadt a magyar ember? Mennyire jellemző a magyar emberre? Ez a fajta materialista gondolkodás volt. Hiába van vége a kommunizmusnak elvileg 30 éve, a szellemiség itt van közöttünk. Apáról fiaúra száll. Tanulj, hogy sok pénzt keres. Ne azért, hogy legyél valaki, és valami kibontakozzon az életedben, hogy meg tud élni, amire Isten teremtett és alkotott, és hogy valójában alkotni tudj, létrehozni valamit, hogy az értékeid és az erősségeid mentén bontakozzon ki az életed. Tanulj, legyél jogász! Miért legyél jogász? Mert sok pénzt keres. Legyél közgazdász. Miért? Mert lesz bankár. És a bankára keresnek a legjobban. Ja, a Dunát lehet rekeszteni a közgazdászokkal. Nem baj, lesz árvíz is. És sorolhatnánk. Miért akarsz az lenni, ami lenni akarsz? Materiális dolgok miatt? Hogy valamit Isten dicsőségére akarsz tenni? Nem lehet-e, hogy Isten vezet valamire egy szülőt meg egy gyermeket, és megelőzi a korát? És mire odaérkezik? Rébe ér. Nem érdemes pedagógusnak lenni. Nem lehet, hogy emelik majd a pedagógusok bérét, de téged meg arra vezet a Szentlélek, legyen pedagógus. Nem lehetséges esetleg, hogy Isten többet lát a világból. Nem lehet esetleg egy recesszióval bankárok tömegei lesznek munkanélküliek. Pedig ma úgy látod, az a legkeresettebb szakma, és százezeket lehet elkeresni. Materializmus. Mennyire meghatározza még magukat hívőknek nevező emberek gondolkodásmódját is. Ugye Isten haragszik a hitetlenség miatt. Aztán az internacionalizmus. Azaz egy nemzetek fölötti kormányzás, birodalom, létrehozása, ugye a klasszikus kommunizmus azt mondja, világforradalom, világ proletáriai, egyesüljetek, és akkor megy a kalapás, meg a salló, meg minden. És ugye ez arról szól, hogy megszüntetjük a nemzeteket, eltörjük a nemzetek határait, a múltat végképp eltörjük. Ez azt jelentette koncentrációs tábor, gulág, megsemmisítés. Megölni mindenkit. Aki a múltat képviseli. Ez ezt jelentette? A múltat végképp eltörölni. Egészen a francia forradalomig visszamegy ez a kommunista eszme. Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban ott van egyébként a nagy antikommunista világban a modern marxizmus, kultúrmarxizmus eszméje, eszmeisége. Nem véletlen, hogy szobrot állítanak Marxnak. És ma emberek Marxnak a szobrát koszorúzzák. Őrület. Hisznek benne. Ez a hitük, hogy létre kell hozni egyben egy népet. Végre megszabadulunk a feszültségektől. Összekeverjük a népeket. Nagy tégelyben olvasztjuk össze őket. Világproletáriai. Egyesüljetek. Beköszönt a világbéke. Ja, bocs, de egyik nép az egyik utcában, akik a másikban is utálják egymást. Megpróbálták a kultúrmarxista barátaink. És nem működik egyszerűen. Internacionalizmus. És a harmadik vallási tantétel az ateizmus. Zsivány. Azaz a mindenható Isten létezésének tagadása, imádatának visszautasítása. Tehát a kommunizmus nem Isten nélküli, csak a mindenható Isten imáratát. És a mindenható Isten létezését tagadja. Mivel azonban az ördög jól tudja, és mindazok, akik létrehozták ezt a vallást, a kommunizmus vallását. A szellemi gyökerei. Jól tudják, mert a sátán tanította őket, hogy az ember imádat nélkül nem létezik, ezért, ha nem Isten fogja imádni, kit fog imádni érte? Az ördögöt. Végül az ördögöt. Tehát azt lehet mondani, hogy maga a kommunizmus eszmévilága, vagy a kultúrmarxizmus eszmévilága, az a sátánizmus. Még akkor is, ha nem minden ember, aki ebben az eszmévilágban van benne, és nem sátán imádó, ezt nem mondom. De az ördög jól tudja, hogyha létrehoz egy űrt az emberek életében, azaz nem az Isten fogják imádni, akkor majd be fog vonulnod a más szellemiség. És teljesen mindegy, hogy milyen úton, módon, és min keresztül fog uralkodni az ördög. Neki teljesen mindegy, pénzen keresztül, a focin keresztül, teljesen mindegy neki. Csak ne az Istent imád. Ez a lényeg. És akkor végig gondolod, és akkor azt mondod, igen, ez a szellemiség itt van, az emberek ezek miatt nem tudnak hinni. Nem tudnak megtérni Magyarországon. Tehát imádkoznunk kell érte, hogy megszabaduljanak. Finisbe fordulva, Jézus szavai juthatnak eszünkbe, akit ugyan erre akart az ördög rászedni. Borulj le előttem, azt mondja a sátán. És imádj engem. És látod a világnak összes javát és kincsét, és birodalmát és hatalmát. Mind neked adom. Csak engem imádj. A názáreti Jézus így válaszolt. Távozz tőlem, sátán. Miért? Mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imádd, és ha őt imádod, csak neki fog szolgálni. Vigyázz! Ezért hiszünk mi egyedül a szolgáló kereszténységben, semmi másban. Nem ismerünk el olyan kereszténységet, ahol a hívők nem szolgálják az élő Istent. Mert az imádatból, a hódolatból szolgálat és áldozat fakad. Bármit fogsz imádni, nagyon komoly áldozatot követel tőled. Kérdezz meg egy futballszurkolót, hogy mennyi pénzt költ éves szinten arra, hogy ott legyen a csapattal. Most nem akarom kipécézni a futballistákat, meg a futballszurkolókat, ne értsetek félre, és azt sem mondom, minden futballszurkoló bálványimádó. A szellemiségről beszélek sokkal inkább, mint az emberekről. A világ is, ami mögötte van, ahogy televízió szlogen is mondja. Mózes könyvében van egy nagyon komoly figyelmeztetés nekünk, hívő embereknek. Hosszan ebben a szakaszban, a 28, de már a 27-es fejezetben is, Isten hosszan figyelmezteti a szövetség népét, hogy maradjon meg az élő Isten imádatában. Szolgálja az Urat. Istennek engedelmeskedjen, mert különben másé lesz a szíve, és van jelentkező bőven. A 5 Mózes 28:47-48-ban olvassuk. Nem szolgáltál Istenednek az Úrnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened. Éhezve és szomjazva mezítelenül és minden nélkül közde szolgálsz majd ellenségeidnek, akiket rád bocsát az Úr. Vasig áttesz nyakadra, míg el nem pusztít téged. A féltékenyen szerető Isten, kimentél az én védelmem alól? Ne csodálkozz! Ha elutasítottad az én oltalmamat, kimentél az én oltalmam alól? Ne csodálkozz, hogy utolérnek téged a csapások. Na most ugye nem azonnal, hanem ezek hosszú távú dolgok, mint következmények. Nagy kihívás mindannyiunk számára, hogy Istent imádjuk és csak neki szolgáljunk, méghozzá hálás és örömteli szívvel. Igaz? Néha annyira elzsigerel bennünket, kizsigerel bennünket ez a világ, annyira elfáradunk, mert néha saját magunkat is. Hogy tényleg az a gondolatunk, hogy nincs kedvem. Előfordult már veled? Ezzel nincsen baj. Ezzel nincsen baj. Hogyha van küzdelem, van fáradtság, van nehézség. De el kell gondolkodni, hogy Uram, annyi mindenbe fektetek energiát. És pont neked szolgálják félszívvel. A legjobbat kívánják tőlem a munkahelyen. És még többet, és még többet, és még többet. És teperek azért a pár ezer forintért, meg azért a kis dicséretért, hogy mondják valaki a főnök, hogy jaj, de ügyes vagy. És miért mondja, hogy még többet teperjél? Mert kitanították rá. Hogy azt kell mondani, hogy jól megdicsért téged, és azt elmélyezi benned, hogy még többet fogsz tepelni a cégért. És nem azt mondom, hogy keresztény emberként ne legyél példaadó, és ne végezz kiválóan a munkádat, de ne imádj soha senkit. A munkádat se, a főnöködet se, a céget se. Egyedül Istent imádd, és neki szolgálj. Mert akkor maradsz Isten számára elérhető, és az emberek számára áldás, ami körülötted van. Mert egy lezsigerelt, kifosztott, megrabolt ember szellemileg mit tudna adni a mellette lévőknek? Haragot, indulatot, türelmetlenséget. Azt tudja adni nekik, mert neki is az van. És akkor, amikor mondja az Isten, hogy engem imádj, és örömmel szolgálj, ez azt jelenti, hogy van öröm a szívedben. Szabad az ember szelleme, az élete. Mérlegeljünk. Keressük az élet forrásával, az élő Istennel való közösséget. Keressük a testvéri kapcsolatokat, nagy bátorítást jelentenek a kiscsoportos, házi csoportos közösségek. Szolgáljuk az Úrnak, Urat örömmel, tiszta szívvel. És akkor egészséges lesz a szellemi életünk, és nem lezsigerelt, tompa szellemmel, elmével fogjuk élni az életünket. Szívleljük meg az Úr szavát. És egy utolsó dia, nem mélységében fogunk ezzel foglalkozni, de fontosnak tartom, hogy azért legalább egy villanásnyi időt töltsünk vele. Tehát ugye a keresztény ember, a keresztény gyülekezet, az Isten országa a földön. Köztünk van az Úr Jézus a szellem által, tehát ez az Isten népe, a gyülekezet, az Isten országához tartozik. És oda fog menni, ahova tartozik. Az elragadtatáskor majd el fog menni az Úrhoz, mert oda tartozik. Tehát Isten népe, a gyülekezet, arra is hivatott, hogy féken tartsa a gonosz, de nem csak annyi, hogy féken tartsa, hanem hogy változást idézzen elő a társadalomban, ahol él, ahol elhivatott. Sóvá is világosságát tett az egyházat az Úr. És vannak stratégiai területek, ahol a hívő emberek az evangéliumi példával, és ugye ezért veszélyes, amikor valaki magát keresztények nevezi, és kimegy a templomból, aztán káromkodik. Hány ilyet hallottam? Hány ilyen embert hallottam? Mondta, hogy figyelj, adjad már hívőket. Tehát az is oda jár a templomba aztán. És akkor még nem is beszéltünk a most kirobbant botrányról. Tehát evangéliumi emberekről beszélünk, azaz hiteles, erkölcsi és szakmai hozzáállást tanúsító emberekről. Erkölcsi és szakmai hozzáállása. Mert hadd mondjam neked, ha nem dicsőíti Isten, ha nem tanultad meg a szakmádat rendesen. Elinkelted az iskolát. És nem fektesz bele energiát, hogy fejlődjél a szakmádban, és jól el tud végezni a munkádat. Tudod, egy jól elvégzett munkának mi a jutalma a cégnél? Még több munka! Jaj, de harcedzett vagy! Azért nem kell neked mindent elvállalni. Mert kinek a tetszését keresed? És ez is kulcsfontosságú. Tehát a főnököd tetszését keresed? Több fizetést akarsz? Vagy Isten tetszését keresem? És keresem. A több fizetés nem bűn. Bocsánat. Tehát ne engedd kihasználni magadat, mert hogyha ez meghallgatja a főnököt, amit én prédikálok, holnap megfelezze a fizetésed, azt mondta, prédikálta, hogy szolgál ingyen. Hát ne legyél bolond. Igenis, hogyha arról van szó, akkor állj ki az igazságért, de előtte imádkozzál, és ne hőbörögve tedd, hanem a Szentlélek tekintélye Istenre által cselekedjél. És ha te értékes ember vagy, akkor meg is fognak fizetni elő vagy utóbb. De inkább utóbb, mint előbb. Nem, azért más világot élünk. Más világot élünk, hála az Úrnak. Tehát szellemi hozzáállás és megértés. Jelenések könyvében az van megírva, hogy a nagy parázna 7 dombon, 7 hegyen ül, és ez 7 király, azaz 7 királyság vagy uralom. Ennek az igének a fényében a Debreceni pásztorkörrel 7 területet határoztunk meg, ami stratégiai fontosságúnak tartunk a társadalomban, hogy azokban keresztények legyenek ott, és az ott lévő, ott dolgozó, ott munkálkodó keresztények ezáltal az evangéliumi hitelességgel, tehát erkölcsileg és szakmailag hitelesen mutatjál be Jézus Krisztust, változást idézzenek elő. Ezek a területek, tehát a hét királyi uralom vagy a hatalmi pozíció, ugye a mi pásztorkör által összerakott hét pont ez a művészes sport szórakozás, szegény sportolókat jól megkínáltuk. De nyilvánvalóan, értitek, szóval nem, ez csak egy példa a sok közül, és nem jelenti azt, hogy minden sportoló vagy minden sportszerető ember bálványimádó lenne. Hú, köszönjük. Oké. Művészes sport szórakozás. A második terület az üzleti élet, a harmadik terület az oktatás, hogy ott legyenek keresztény emberek. Mert úgy tudunk hatással lenni. Tudunk imádkozni, érted? A legnagyobb hatással akkor tudunk, ha ott vannak hiteles keresztény emberek, megtértek, vagy megtérnek emberek ezeken a területeken. A családi élet, politika, kormányzás, a média és az egyház területe, hogy valódi élő gyülekezetek legyenek. És Ellen Platt, pretoriai lelkipásztor, akik Pretoriában, baptista lelkipásztorról van szó, de többben összefogtak, és a nagy szegénységben élő, lecsúszott rétegeknek alapítottak például iskolát. Az oktatási területre így léptek be, hogy volt egy szükség, nagy volt a szakképzetlen tömegeknek a száma Pretoriában, ezért az egyház azt mondta, hogy indítsunk szakképzést, és hirdessük ezen keresztül az evangéliumot. És törekedjünk arra, hogy úgy tanítsuk a diákokat, hogy közben ismertessük meg velük Jézus Krisztust, és amikor kikerülnek, és a szakmájában dolgozik ezenek, mármint keresztény emberek hatással legyenek a szakmájukban a társadalomra. Üzleti élet, nyilvánvalóan ugye üzletfeleket is kerestek ehhez, mi az, ami szükséges neked? Milyen munkaerőhiányod van? Tudod-e támogatni? Megindult a kapcsolatrendszer, és ezeken keresztül lehetett az evangéliumot hirdetni és megosztani, és keresztény üzletembereken keresztül pedig nyilvánvalóan az üzleti életben is lehetett világítani, és tanúbizonyságot tenni. Üzleti élet, művészetek, egyház, kormányzás, média, sport, és ő tesz egy nyolcadik területet, a szociális társadalom, vagyis a szolgáltatások világa, a szolgáltatások területe, tehát autószerelők, fodrászok, stb. Minél több keresztény ember legyen. Tudjátok, egy fodrásznak mennyi lehetőség van bizonyságot tenni? Minden hónapban, ha havonta jár valaki fodrászhoz, egy fél órát kap a fodrász arra, hogy beszélgessen vele az Úr Jézus Krisztusról. Vagy bármiről. Ne, az én fodrászomnak jó beszélőkéje van, de nagyon, nagyon jó kapcsolatban is vagyunk, és nyilvánvalóan nem csak a fodrásznak van lehetősége beszélgetni, hanem annak is, akinek nyírják a haját. Persze, mikor borotválnak, akkor csak óvatosan. Akkor csak óvatosan. Tehát a térd meg a bűnből, azt hagyd akkor, amikor készen vagy. Na jó, ez csak a tréfa. Ilyet van, és hadd zárjam az Úr Jézus Krisztusnak a szavaival, és legyen a mi hozzáállásunk és szívünknek a meggyőződése. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, hogy az Urat, mondjuk együtt, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Amen. Halleluja.